az iránytű következik.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. 1912-ben, ezen a napon, február 28-án született Markos József, művész nevén Alfonzó, aki legnagyobb komikusaink egyike volt. Ezt azt hiszem, hogy nem kell különösebben indokolni, talán elég, ha annyit mondok, hogy Bagamériként kijelentette, hogy meg vagyok átkozva, Ványad bácsiként pedig melankolikusan tette fel a kérdést, hogy ánya, csája van. Neked melyik a kedvenc idézeted édesapját filmjeiből, jelenteiből? Kérdezem stúdiónk vendégét, Markos György, Karinti gyűrűvel kitüntetett színészt és humoristát. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm szépen, és tisztelettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Annyiban helyesbítenék, hogy édesapám 1912. február 29-én szökő évben született.
Igen, hát akkor 2 év múlva találkozunk, akkor köszönöm szépen, mehetünk haza.
Csak szóval, nem, de 28-án volt az, amikor.
Tehát így tudja akkor a születésnapját abszolválni.
Igen,
vagy,
igen.
Na hát akkor pedig igen. Én mindenféle helyen megnéztem, és 28-a volt oda.
Mert nem tudta, tehát ha megnézed, 1912-ben 29 napos volt.
Igen, az olimpiai év volt, stockholmi olimpia, 3 aranyérmet szereztünk.
Így van, pontosan, és abból 29-én született, igen.
És köszönöm hát, szépen akkor. Nem, ez most csak... a virtuális világban akkor ezt bárhol ki lehetne javítani most már szerintem.
Hát tulajdonképpen igen, de ez egy rendkívüli időpont, rendkívüli ember volt.
Hasonló ez az eset, most így eszembe jut, ugye Puskás öcsi is, ugye április 1-én született valójában, igen. De 2-át vallotta be, mert azt mondta, hogy április 1-e a bolondok napja, és hogy nehogy... összefüggésbe hozzák a születésnapját ezzel. Ugye a nagy embereknél úgy látszik, hogy ez így van. Petőfia is ugye január 1-én és december 31-én is van nyom, hogy ekkor hát akkor született.
Úgyhogy ez inkább szilvesztert említik, de...
január 1-én keresztelték talán, vagy valahogy. Szóval mind a kettő valahol a köztudatban szerepel. Na akkor terjesszük el, Alfonzó akkor ezek szerint február 29-e, de 28-a is.
Ettől ebben semmi probléma nincsen, tehát nem ezen múlik, és hogy mondjam, hát sajnos már nagyon kevesen vannak abból a generációból egyáltalán él még valaki, aki hogy mondjam, ezt a fajta dolgot képviseli. Apu, mindig azt hittem, hogy ő a talaj fölött jár 60 centivel, tehát egy félelmetes ember volt.
De nem így volt?
De...
akkor még, bocsánat, visszatérek az első kérdésre. Tehát melyik, van olyan kedvenc idézeted, jeleneted, filmből, bárhonnan, ami azonnal elsőként beugrik. Mert nekem ez a kettő, hogy meg vagyok átkozva, és hogy ányacsája van. Hát, szóval ezek olyanok, szerintem ezt mindenki
tulajdonképpen,
tudja.
Tulajdonképpen, mivel én iszonyatos kötődéssel voltam édesapámhoz, na, semmiféle olyat nem kell képzelni, nagyon voltam kényeztetve, vagy szélsőségek. Kőkemény volt, és halk. Iszonyatos fizikuma volt, ugye, sportolt, és pankrátor is ott artistaként. Tehát borzasztó fizika, soha nem bántott, mert akkor már nem élnék, tehát nem. A szemöldökével fenyelmezett. És de iszonyatos tekintélye volt előttem, mert ha kijelentett valamit mondjuk szerdán, az még pénteken érvényben volt, és konzekvens volt.
Hát abban az időben még azért az adott szónak volt jelentőség.
És gondold végig, egy ember, aki hazajön a Donkanyarból, mínusz 30 fokba, súlyveszteség nélkül, és arra gondoltam, hogy csak a tizedét kellett volna végcsinálnom, tehát most nem megyünk, az nekem, ugye, mint történésznek, eleve fájó ponton, ugye azt tudjuk, 200 000 magyar honfitársunk katonaként belehajtották őket a ami most zajlik, ugye, szintén hasonló eset, és hazajött súlyveszt, és ilyen, ez nem volt kommentár. Tehát ez nem kell kommentárt fűzni, és én, a volt bajtársaim mondták el nekem, tudod milyen az, mert az apu velem ticsekedett, és ezt elmondták, és ugyan 12-10, mondom, te jó Isten. És akkor onnantól kezdve tudtam, hogy valami olyasmit tett, ami teljes, gondold végig, mert a németek elvették a magyaroktól a kaját, a teherautót, mindent, tehát ahogy kellett, fölrobbantották a hígyeinket, és gyarogjott. És innentől kezdve ez egy olyan tartást adott neki, hogy nem kellett megmagyarázza a dolgokat, és végtelenül konzekvens volt. Tehát mikor 16-17 esetem én is sportoló lettem, birkózás, súlycsoportomban nyertem be vizéket, és meg mindig arra kért engem, hogy fiam, csak egyet kérek. Mindent lehet, demokrácia van, de anyát kér valamit. Légy szíves, odafigyel. Még ugye volt két testvérem, Isten nyugosztalja, húgom meghalt 95-ben nagyon fiatalon, és anyukám szólt egyik délután, te fáradj már le a közértbe, mert a tej meg a kenyér, és nem, mert randevum van, és csípőből. Majd este jött haza a melóból apa, aztán forgatott valamit, és én eljátszottam, hogy alszom, tudtam, hogy hunyó vagyok. És odajött az ágyamhoz, és na jársz nekem, mint az alvó oroszlánt, figyelj, mi beállapodtunk, nem bántott, csak leült az ágy szélére. Fölültem, figyelj, bajnokkám, tudtam azt, hogy itt nincs tovább, mert megkért valamire, nem utasított. És akkor mit beszéltünk meg, fiam? Hát erre nem lehet hisztizni. Nem azt kezdtem, most azt... azt beszéltük meg, hogy édesanyát, ha kér valamit, de neked tudod, milyen ember vagy te? Az, aki a szavát megszegi, az a számomra, az egy nulla. Fölállt, és nem bántott. Igaza volt, nem kezdtem hőbörögni. Magamba vonultam, és elkezdtem gondolkodni. Tényleg, mi vagyok én ilyen hülye? És több konfliktus nem volt. Tehát jelezte egyébként, hogy itt a vörös vonal. Hogy mi történt volna, abban most nem menjünk bele, abban jobban elgondolni, de soha nem volt lázadás a részemről, és amikor baj volt, ott volt. Szóval nem, és akkor kirúgtak a színművészetéről, teljes joggal. Hogy ne, edzésre jártam, meg udvaroltam, nem foglalkoztam. A verseknek a szövegét nem tudtam. De egyszer nagyon kitoltam a Gáti tanár úrral, arra emlékszem. Beszélt tanárunk volt komoly, biztos én
Gáti emlékszem, József.
Gáti József. Úgy hívtok, hogy Errol Schleim. Ilyen viszi hangja volt. És fölküldött a színpadra, és azt mondta nekem, hogy General Feldmarshal, mert nem, abszolút nem készült, nem érdekel, hogy miért jelentkeztem, nem akartam mérnök, nem tudom, időhúzás.
Menjen föl.
És föl volt adva József Attila, akit én imádtam egyébként, csak nem. Tehát a gyerekkoromban a Mama című verset úgy mondtam, hogy már egy hete csak anyura gondolok, mikor ment föl. Tehát ilyen
szabadformát elmondtad.
Igen. És fölmentem, nem tudtam a József Attila, annyit tudtam, hogy magamban bíztam elejétől fogva, ha semmi esés nem is került többen, kész a leltárc, de eddig tudtam. És a Koltai Robival, meg a Molnár Piroskával, Vencel Verával jártam. És a Robi már röhögött, tudta, hogy ebből nincs kiút. Tehát nincs mese. És rögtönöztem neki József Attilát. Keresem Emil hangján, és nem vette észre. Tudom, az Emil bácsi volt, aki nagy Józsefat. És következő, kitaláltam egy verset. Előtte volt a József Attila összes kötet. Parancsoljon, generál fel! Buborékok.
Hol van ez a vers?
Proletár öntudatottal anyám mosolyog rám kék-ég volt a tűző napban, zászlókkal vonulva.
Hol van ez a vers?
És a Koltai főröhögött, és azt mondta, hogy remek. És akkor megköszönte. Tehát nem igazán akartam tudni, hogy én mit akarok ebből a színművészetivel. Sok mindent tanulhattam volna, de teljes joggal másodév végén eltanácsoltak, mert egyszerűen ahova, amit akartam, de nem tudtam, hogy mit. És akkor jött a Isten nyugoszta a Mécs Károlyt, akivel elbeszélget, nagyon tiszteltem, hogy sok filmben dolgoztam aztán vele, én mint kaszkadőr, ő mint színész, és beszélgettünk, és azt mondta, öreg, hogy mehetsz úgy ki egy színpadra? Hát az az alap, hogy úgy tudod a szöveget, a álmodba meglöknek, zsum, az nem kérdés. És a szöveg bizonytalanság. És egyáltalán most nem kell megmagyarázni, hogy a költő mit akart 200 éve, de akkor értelmezed és próbáld átadni. Nem kell itt művészkedni. Tehát Nyári napnak alkonyulatánál megállék akaszt. De nem kell akkor itt művészkedni. És az a gyönyörű, hogy imádtam a verseket, csak nem tudtam. És akkor rájöttem, hogy a Mécs Karcsinak igaza van. Itt vagy az van, hogy lemész vidékre, fiam, és megtanulod a szakmát, vagy pedig ott nem, szétesel. És rájöttem arra, hogy ez nem fog menni, mert tudtam azt, hogy kőkemény, kegyetlen út a színészi út. Az állandó idegeskedés, igazgató, művészeti vezető, rendező, és akkor én itt jelentkeztem a bölcsészkarra, mert jól beszéltem franciául, sokat éltem kint Belgiumban, történelem mindig érdekelt, nyertem történelmi verseket kamaszkoromban, és francia történelmi szakon elkezdtem tanulni, de az egyetemi színpadra még azért bejárogattam, csinálgattam egy kicsit a szakmát, de szó nem volt arra pláne, hogy az apu zsenialitása mellett én bármilyen szinten a humor közelébe. Nem,
igen, mert ugye orvos dinasztiák, jogász dinasztiák, azok szép számmal vannak. Igen. Nem mondom, előfordul egy-egy példa a művész világból is, hogy apa-fiú vagy ilyesmi, igen. De általában ezért ez nem szokott összejönni.
De most mondd meg őszintén, egy zseni, apám egy zseni, egy dóroszlop mellett legyek egy sufni. Hát azt, tudtam azt, hogy azt, amit ő, így jött belőle mindent, hát azt nem. És akkor bajba kerültem, elvégeztem a bölcsészkart. Igen, ám, de tanítottam a Kocsor Zsuzsában meg a Bolyaiba, és úgy vérzett a szívem, hogy átvettem gyerekeket, csináltam, és láttam, hogy amikor elmennek, már ugye újjak, kezdheted előről az egészet, és egy kicsit engem úgy elvett a kedve. Meg érted, hogy fölvették, ja, és kezdheted előről a nullára, hogy bejöttek a nyolcadikba. És akkor én azt mondom, nem, akkor kaszkadőrködtem különböző filmekben, akkor már jöttek ide nyugati filmek forgatni, de nem lettem a lendől onnan, hogy félrejtsen. 8-10 napos dolgba szerepeltem, és mit hoz az élet? Valahogy összekeveredtem egy együttese, zenéltem, rockzenét csináltunk, mi már rég retroztunk a 70-es években, és csak a régi rock and roll, tehát nem ez a hormon zavaros, tud ezt a gyöntát, hanem jó kis rock and rollokat, Roy Orbison, Elvis Presley, stb. A basszusgitárosom valamiért kivált az együttes, és kerestem egy basszusgitárost. És a Nádas Gábort, akit szerettem emberileg, és mindenki kitűnő zeneszer, mondom, te Gabi, segíts rajtam, kéne egy basszusgitáros. Szóval tudok egyet ajánlani. Na, hát a fiam, mi? A kis Nádast én is tanultam 3 és 4 óta. Egyébként a Ferencesekhez járt Esztergomba, ott volt lent, és mondom, és ő tud basszusgitár, ne vicce, perfekt. Fölhívtam a Gyurit, föltett a nyakába, és elkezdtünk játszani egy dalt. És hogy odaszóltam, te Gyurika, figyelj, ez most már nem G, hanem C. Ja. És akkor harmadszor odaszólt, hát ennyi a gitár, azt fogok rajta, amit akarok. Na mindegy, pöntjögött, és fölléptünk valahol februárban, 81-ben. És azt mondja nekem, hogy ő jelentkezett a Humor Fesztiválon. Gratulálok, hát most Everén most erőt, egészséget hozzá. És bejutott a középdöntőbe, és odajött, hogy segítsél már, mert csinált azt, hogy nagyon jó Solaris.
Jó, ezt nemrég láttam. Ez az akkori slágereknek, igen, egy paródiája volt, és a Solaris együttes kísérte.
Igen, őt. A homokórát megcsinált az Árai Márta slágert, igen. Különböző hobó. Meg,
ezt ez érdemes megkeresni, szenzációs ez a dal.
Nagyon tehetséges.
Solaris együttes.
Igen, igen.
Nádas György, igen. Megtalálható.
És mondom, Gyuri, én most mit csináljak veled, édes kicsi apámat, Alfóz, nem képzeled. Mert belőle lehet egy nagyon jó zeneszerző, Nádas, de én, apu, hogy... És próbálkoztam, és mondom, gyere velem egy ilyen skálaműsorba föllépek. Zalatnai Cini, Delusza, John Porpeti. Mentünk ezekre a nisabuszokkal, 60 kilométeres átlagos sebessége, Püspökladány, hol léptünk föl, és nem jutott eszembe semmi. Mondom, Gyuri, én... És baromira unatkoztunk. A sötét éjszaka, és lassan ment a busz. És volt egy... A Porpeti meg az Alatné már félig aludtak, és volt egy plé pohár ott, nem tudom, hogy került oda, és én nem tudom miért ez, hogy jött, nem tudom, hogy a számhoz emeltem, és Szűrűsút Rádió Budapest. Dublin. A Sinftár, és erre hátra üvöltött a sofőr, zárd el azt a rohadt rádiót. Ja. És akkor Nádas fölé jött. És akkor visszakapcsoltuk. Dober dan, draga sučar, radio, berjel, tačurove, čudoste, vesti, szerbszka, nacionalne muzika. Ladom. És a Cini fölé, hol fogod ezt az állam? Így jött ki a Sút Rádió Budapest, amivel elindultunk.
Hát ugye a kőbe zárt lélek.
Az a döntő volt.
Az már a döntő volt.
És tovább jutottunk.
Tehát az is ezt a rádiós vonalat vitte tovább.
Igen, és bejutottunk, bementünk a Marton Frici bácsihoz, akinek sokat köszönhetünk, és teljesen új volt, nem az volt, hogy kimentem, szavaztok, és nem még stand-up, meg nem létező, hanem ez új volt, mert valamit visszadtunk egy kicsit frissen, és ott nem is, ott már Bonc Gézával jóba voltunk. Na most jött ez a kőbezár, ez képtelenségre elmondom, hogy ez hogy jött létre. Ott voltunk a Nádas Gyuri édesanyján, Isten nyugosztja a cirikét, és ültünk, mert nem volt a döntőre szám. És mondtam Marton, Gyurika, ha két napon belül, akkor nem tudtok elindulni.
Mert
akkor
új produkcióval kellett a döntőre és jelentkezni.
Így már volt ott, aztán volt egy gitár, és ott én már mindent csináltam, hogy én, és a Cili mondta, hagyjátok ezt, ebben fáradt vagyok, menjetek haza, nem megyet, nem, hagyni kell, kész. És így elkezdett a Nádas így dobolni az asztalon, nem vagy csak halkat, és mondom, nem tudom, mondom, ki maga, honnan gyűjt maga? Azt mondta, Nádas ránézett az anyja, elnézést a Magyar Rádió, vagy a rádió, vagy hol a rádiója? És elindult rögtönözve ez a kőbezárt lélek, ami egy rögtönzés.
Hát elnézést, zárójában mondom, hogy a Hugyos Józsiként elhíresült.
Igen, de hát ez a baj, hogy eszegyezték meg belőle. De azon röhögtem 83-ban, vagy 82-nkor megnyertük, azok az emberek röhögtök a legjobban, akikről szólt.
Hát akkor célba
jött. Igen. És teljesen újszerűt, Vácon volt a döntő június 6-án, de Langez Day a leghosszabb napon, június 6, ott partaszállás. Na mindegy, 40 fok volt a műfázban, és mi voltunk az utolsó szám. És a közönség már minden volt. És nem jelent, hogy következik semmi, csak és elindult az őrület, és a Bonc meg sugott, mert improvizáltunk, és ha megakadtunk, akkor a Bonc egy hatalmas A4-es lapon a következőt sugta, sorrend, dolgok, témák, hogy is hiákok, micsodák, miért, és amikor megakadtam, hogy is hívják, jó, és elindult az őrület, a közönség fölébredt, mert először nem értették, hogy mi történik, és aztán egyszer csak elszabadult a pokol, a fene gondolta volna, hogy ebből bármilyen díj, hát azért volt benne egy olyan, most nem játszom az ellenállót, nagy fércsé, de olyan dolgok voltak benne, ha ismered, ami nem, hát voltak tisztelt kollégák, akik nekünk támadtak, hogy hogy merünk lázítani. Mit lázítunk? És meggyertük a humorfesztivált, és én le voltam merevedve. Mi van? Hát végülis a...
Hát ez műfajt teremtett, tehát
ha
ilyen
Nádas
nem volt
nem
előtte.
Szól, akkor én ebben... És emlékszem, ha a humorfesztivált, amikor jöntem haza este Vácról, édesapám Alfonzot, este olvasott valamit, és berontottam, mint kocsuba, egy pabjeda, győzelem! Azt mondja az apja, igen, mi van, fiam? Apa, megnyertem a humorfesztivált! Te, nézd, a körúton megy a 6-os villamos? Na igen, vegyipar terme, akkor folytasd a dolgod. Tehát nem kezdett ott. Fiam, dolgozzál, jó? Szép nyugi. És tehát teljes joggal csináltam, nehogy itt el szálljál, érted, hogy nehogy itt azt hitted most aztán. Jó, nézzük tovább. És kérlek szépen, a Buranics Péternek volt egy riportja, hogy valóban egy befalazott, ez megtörtént, én ezt nem tudtam. És ott robbantunk fel, a nyáron csönd volt, ez június 6-án volt, mondtam a Nádas Gyurinak, hogy öreg, hát itt megnyertük, de semmi. Te visz vissza a moziüzembe, törnök, én meg megyek tanítok, vagy kaszkadok, kész, vége. És ott tört ki a baj, hogy lejátszották szeptemberben a rádióba, a kőbezeg, amiről senki nem kész. És a taxisofőr mondta, Calvin Dérem bement a kirakatba, úgy röhögött. Azt hitték, hogy ez az a bizonyos élő, és többen mondták, hogy több baleset van, úgy röhögtek, hogy sírtak, hogy a vattehez, meg a... És akkor berobbant. Na, Marton Frici bácsi szólt, mivel Hofi akkor elment a mikroszkóptól, nem tudom miért, mondta, hogy akkor uraim, lehet, hát az egy nagyon veszélyes színház, 180-200-as nézőtér, egy Hofi után, és nagyon tiszteltük és szeretük a Gézát, ez nem úgy volt, hogy akkor, ugye, hát ott meg kellett dolgozni. És elindult egy borazasz alkotó jó munka, jó hangulatba, és aztán sajnos az élet keményen odaszólt, mikor édesapám 87. május 31-én itt hagyta a földi világot, eltávozott az örök vadászmezőkre. Én nem mondom azt, hogy hogy mondjam, apám mindig mondta, fiam, az életnek van egy rendje, születésedről, halálodról nem tehetsz, a kettő közt időt próbáld meg eltölteni hasznosan. Egy kicsit a zen buddhizmus irányába nyugi. És akkor egyszer mondtam neki, hogy kezét is meghalt a Laci, és a azt mondja, kisfiam, szeretnél találkozni a Lenin körúton egy 400 éves Napóleonnal? Hát fiam, volt a repül, ami fölmarad. Tehát meg, tehát hogy...
Elfogadta.
És amikor ugye ez bekövet, hát nem szégyellem, karate ide meg sportoltam, meg minden, recs. Ugye tudod, erre mondják, hogy recs a bölcs katona, megroppantam. Mert ő mindig volt. Ő volt a legfelsőbb hadúr nekem, érted? Nem kellett engem, nehogy azt hitt, hogy ilyen nappal együtt hülye, csak mindig szólt, hogy fiam, ez, amit csinálsz, ez nem jó út. Nehogy azt hitt, hogy nagy ember vagy. Sokkal nagyobbak is vannak nálad, és tudtak hátralépni. Ha nem jó, csak jelzem, csak nem kritika. És tudtam, hogy oda kell figyelni.
De a kőbe zárt lélekhez mit szólt egyébként, hogyha már így említett? Nyilván meghallgatta, nem volt ember, aki ezt ne ismerte volna.
Eljött a mikroszkop színpadra, megnézni a Nádas Gyurival, volt egy-két nagyon jó politikai megjegyzésünk. És a Marton Frici bácsi, hát Józsikám is, imádta aput. És akkor jöttem ki a színpadról, és azt mondta Frici bácsi, hát Józsi, hát jó. Azt mondja, ügyes, majd még lesz ebből valami. Tehát nem akarta, hogy belesétáljak abba a cipőbe, hogy ezt csak elengeded magad, tudod, hogy jó ez így, meg izé. És azt láttam, hogy apu soha nem ivott maximum egy deci vörös bort, vagy ha megvolt az a konyakot. És akkor mondtam, na mi van, apa? Mert volt úgy, hogy én egy fél liter vörösbort, ugye a haverokkal egy kicsit jó kedvül. Azt mondja, finom, nagyon jó dolog, csak egyet szeretnék mondani, hogy mivel egy olyan pályád van, ahol az agyadat kell használni, szétihatod, semmi baj nincs vele, egy vidám alkoholista lesz beszélve, csak éppen a közönség majd másképp jelez vissza. Most nem lebeszélt, és gondolkodtam, hogy ezt sok munka volt persze, itt ment oda a prés, és akkor volt itt, amikor ma úgy elfáradta, hogy tudod kávé, nem, és akkor benyomtál valamit, és akkor azt mondta az apám, fiam, mire gyűjtesz vasútállomásra? Azt akarsz venni, vagy mit? Vagy a New York-i Enszparotta, hova hajtasz? És rájöttem, hogy tényleg. Hát ez csak a műsorszervezők keresnek jobban, téged meg lenyúznak. Gyűjtesz, mondom, nem. Nem gyűjtök semmire. Legyen hol aludnom, legyen ruhám, tudjak sportolni. Nem, soha nem terek, nem érdekel. És akkor szóltam a szervezőknek is, te nyugodtan, hogy kicsi apám, lassíts le. Nem vállalok többet. De hát a Gyuri 16 éve fiatalabb, mint én. Tehát én voltam 35-36, a Gyuri volt 18.
Tehát hogy abszolút, 80 leszel ebben az esztendőben.
Ha megérem, igen.
Ha jól számolom.
Ha megérem, hogy... igen. Tehát lényegében, és mondtam, én lassítanék. És akkor kezdtem. És aztán az élet jelzett, a Gyurinak is meghalt az édesapja, nagyon fiatalon, 55 évesen, abban most nem, ez rémisztő volt az is. És akkor nem időben lassítottam le, és 2000-re jött 50-valányosan egy stroke, lebénultam. Kórház, izé. És akkor egy barátom oda jött, aki már nem él azóta, és azt mondta, öreg, figyelj ide, hányfajta rakéta van? Hát mondom, a sárga meg a piros, ez volt a sárga. Nem bír. És mondta fel, na de ne, de ez van. Vagy 180 fokos fordulat, vagy záróra. Nem megijedtem, csak rájöttem arra, hogy nem biztos, hogy a intenzív osztály olyan jó dolog. Lefogytam 37 kilót, de nem koplarás, edzés, futás, visszaállt a régi sportos életem.
Ezt azóta is tartod.
Muszáj, kénytelen vagy. Nincs más megoldás. A sportot nem teszed, a gyógyszerek nem... És beállt egy rend, és utána jött egy pillanat, amikor úgy döntöttem, 90-es években, hogy ezt abba kell hagyni, mert ez friss, pergő, jó hangulat kell. És a Sas Józsi Isten nyugosztalja, amikor apu meghalt, igyekeztem ugye uralkodni magamon, tehát nem lett az az én ügyem, de azt mondta Gyurika, X forintért, amire a közönség jegyet vesz, nem kíváncsiak a gyászodra, és ott benne igazság. De hiába nem akartad, fölvitted a színpadra, nem pörögtél úgy, nem volt benned az az átütő, tudod, amitől a közt érezték, hogy mi van, és nem kezdtem ütönni, hogy én, de nagyon nehezen tudtam ezt a pár év. Szóval apu az, tudod, az olyan, hogy mint egy bajtársad a fronton. Úgy kezeltük egymást, hogy bármikor, azt mondja, kútbaugrás, csak annyit kérdezek, hogy hányszor és mikor. Tehát nem volt kérdés. Na aztán meghalt a Frici bácsi, a Marton Arend, meghalt a Bonc, tehát Hofi, tehát az a fajta bugyborékoló jókedv. Most nem azt mondom, hogy gyászolni kell, az élet megy tovább, de ez egy törés, érted, hogy álltunk a színpadon a Nádas Gyurival, mondtam egy poént, és tudtam, hogy nem az én poénom, és ez nem tisztességes úgy eladni, hogy hát ilyen jó pufa vagyok, és fölnéztünk az égre, és csak annyit mondtunk, Kösz Géza, mert Boncnak a Gézapnak a poénja volt, és ezt látta a közönség, hogy egy kis, pici kis harmatocska a szemsarkában, és ezt már nem lehetett tovább. Ebben a lelki, érted? Nem volt meg az, amitől azt mondta, tehát hát szétezek, nem volt meg az a dinamik. És azt mondtam a Gyurinak, Gyuri, én ezt abba hagyom, mert nem várom meg, amíg kiutálnak a színpadról. Nem lehet. Egy világbajnok ökölvívó, ha visszatér a szorítóba, és nagyon megveri valaki, az nem egy jó reklám. Tehát úgy éreztem, hogy, és akkor tényleg ezt 90-es évek elején úgy fejeztem be, hogy ne úgy emlékezzenek, hogy na, már meg, de, és akkor így néz ki a helyzet.
Most két dolog jutott eszembe hirtelen arról, amit mondtál. Egyrészt ismertem ezt a történetet, a hatos villamos megye még a körúton.
Igen, igen.
És én egyszer láttam, vagy egyről tudok, amikor megállt a hatos villamos, ugye, amikor a labdarúgó Európa-bajnokságon ünnepelte 16-ban a közönség a magyar csapatot. És egy másik dolog, amit nem tudom, hogy elképzelhetted volna, hogy milyen hatása és kire hogy lehet hatása a Kőbezárt Lélek című jeleneteteknek. Hát én közel 25 évig a Magyar Rádióban dolgoztam, és amikor még kezdtem, ugye, akkor rendszeresen volt az, hogy találkozunk valakivel, mint tudom, és akkor mondtam, jó napot kívánok, és akkor én már így kicsit már kezdtem, és hogy fogom én ezt túlélni? A Magyar Rádiótól jöttem.
Igen.
És egy idő után már direkt rá is játszottam, ilyen nádas félem, hogy a magyar, így mondta, és figyeltem, hogy reagál, akivel találkozok. És ugye hát ez sokszor gerinc, vagy karót nyelt ember, nem tudta ezt hova tenni, bocsánat, még csak, hogy láttam, hogy most komolyan gondolja, átérzi, tudja, hogy miről beszélek, és volt egyszer olyan, képzeld el, hogy visszakérdezett, ahogy te kérdeztél, vissza, hogy honnan jött az eltárs? És akkor én megint, és akkor a Magyar Rádiótól, és akkor ugyanezt mondtam, mint te, rádió, televízió, mosogatóbb hűtő, még a dogára. És kész, ott megvolt a szimbiózis.
Mentünk vidékre fölépni a mikroszkop színpad, és egy kis zalai faluban, nem mondom a nevét, bementünk egy kocsmába, én egy üdítőt vagy valami, és leültünk. És kérdez, az élet kegyetlen. Két asztalon odéd ült a Kőbezárt Lélek összes szereplője. De hát nem lett volna bajon, nem ismertek föl minket, hanem ugyanaz a szöveg. Nekem nem mondj. És akkor sírva fölálltunk, és azt mondta volt, hát egy diák miattunk jöttök ide, hogy ők megtanultak minket. De nem. Tehát belefutottál abba, amivel mi nem embereket támadtunk, hanem jelenséget. Igen. Tehát érted?
Nem, és nem is támadás volt ez. Hát ez hanem
gyakorlatilag
megmutatás.
Hanem ugye,
paródia.
Hanem az a része is egy furcsa, volt a, nem tudom, hogy emlékszel ebben a kövben, volt egy jelent a Sebes Elvtárs, a falusi.
Igen, Sebes Elvtárs.
A tanácsadó.
Amikor Borbúzát békessége.
Igen, és azt mondja, örülök, hogy itt vannak, honnan jöttek az eltársak? Magyar Rádió. Köszönöm szépen. És hol a rádiója? Jó, hagyjuk, de nem. Kérem, mindent tudunk, mindenről mindent tudunk, az embereket figyeljük be.
az életükben benne vagyunk, mindenben segítünk, és hát tudjuk, miről van szó. Miről van szó? Tehát a halvány fogalmam nincs, hogy mi van az állampolgárokkal.
Sebesertás. Hova akar eljutni sebesertás? A piramidorokat... Bocsánat, elnézést, nem akar itt bornítkodni, csak egyszerűen.
De tulajdonképpen...
És Markos Győr társaságában nem lehet másképp.
És képzeld, a Nádas Gyuri akkor 18 évesen ezt, és úgy tudott a Gyuri velem együtt működni, hogy ezt a 18 éves fiút nekem nem kellett kiokítanom, azt hozta, vagy ott van a Bécs-Budapest telefon, emlékszel, halló, ich bin, nein, ich bin, halló, Hotel Wien, nein, ich bin Hotel Wien. És nem kellett leírnom neki. Így nyomta innen, csípőből. Érted? És ettől tudott működni, hát a boncagyát, meg most azt, ha nem mondjam, hát az, képzeld el, én mikor megismertem őt 74-ben, úgy elkezdtem, mert a Böröcki Isten nyugosztan, te mutatok neked egy olyan embernek, aki meg fog örülni. Mondom, kizár, és bemutatta a hatalmas kétméteres kurucvezért, és rátapottam, nem bír, úgy röhögtem, mert nem tudtam az Andrássy úton menni, és a hátára mentésom. Na várja, és a belvárosba beértünk, és azt mondta a Bonci, kicsit ittunk, de nem voltunk nagyon. Rugdosta föl a kukákat, karotere, bajnok akarok. Na minden. És jött, hogy a Géza annak idején, a 70-es, a körzeti meghízott, vagyis illetve jó estét, kivannak céljából, célját is a céljából, 66 millió 700 ezer forint, büntetni céljából. Én engem neki támasztott a redőnek, úgy rögtem, hogy nem tudtam megállni. Amire a Bonc, a rendőrnyelvtárs, ugye, fiatalok vagyunk, jókedvűek, egyetemisták vagyunk, hát a rendőrnyelvtárs is volt fiatal, hát a rendőrnyelvtárs is volt egyetemista, na jó, menjenek tovább, Géza. Szóval elképesztő, úgy tudtam rajta rögni, hogy megsajnált minket a Marton, mert tudta, hogy a Bonccal, egy színpadon, meg mi hárman nem bírjuk egymásra rögni, és az fegyelmi vétség, hogy belerög. És a közönség látta, nem azért csak a műrögés, hanem hogy így könnyeztő, és azt mondta, szó szerint ezt írta. Én Marton Frigyes, a Mikroszkop színpad igazgatója. Engedélyezem a Markos György Nándor és Bonc Géval a színpadon. Engedélyezem a nevetést, nehogy infarktus kapjon, mert azt visszafog. És amikor nagyon 70-es években nagyon elkezdtek rögni, és a Marton mutatta, hogy ez már 10 000 rög, úgy rögt, és akkor Bonc odajött hozzám a színpadon. Csak nem valami hatás hírta az elvtárs. Na meg fogsz dögleni. Rettenetes módon élveztük azt, és a közönség látta, hogy mi egymást is szórakozt. Ettől volt ez erős. És aztán ugye az adott helyzetekből kifolyólag, amikor volt az a bizonyos poén bemondás, és fölnéztünk az égre, hogy ki az Géza, akkor a Gyuri is érezte, hogy hiányzik valaki ebből az út. Tehát, hogy igen, nem romantikus, emberek vagyunk, ugye ezt tudjuk, legalábbis szeretnék. És akkor egy kicsit úgy
és... Hasonlóképpen érezted, mint amikor édesapádat elvesztetted ezek
azért a, nem, hát az ott, hogy mondjam, tehát az ott, hogy mondjam, hogy a legegyszerűbben fejezem ki. Ha van valaki a bajtársad, akivel kín vagy, akikől végcsinálod, mondjuk partra számos, mondok, 44.
Normandia.
És már a kiképzéstől kezdve, 42-től Guatemala, végmész. És Joe, figyelj, és akkor tudod, szokás szerint fed, és egyszer csak kilövik mellőled a legjobb bajtársadat. És én beszéltem annak idején veteránokkal, az olyan volt, mint a fiát vagy az anyját lövik ki. Érted? Mert megszokták azt, hogy őre számíthatsz. Na most az apám nem olyan volt, hogy jó, majd akkor meg izé, hanem leült velem, és elmondta röviden, és jól, hogy mi újság van, hogy ébresztő föl. Mert voltak hülyeségeim. És nem tudom, belefér még volt egy sztorim, 16 évesen akkor nyertem egy bajnokságot, 78-kor birkozót, kötött fogású. Ezt is apunak köszönhetem, egy fekvő támaszt nem tudtam csinálni 15 éves koromban. Hát az a... És akkor levitt a budapesti honvéd, azt, hogy csinálnak vele valamit, mert ez nekem így. És akkor is elkezdtem sportolni. És mentem haza, és apu nyitott ajtót egy 16 éves kislányal, akinek udvarolta. Nagyon játszottam ott az agyamat, és következőt mondtam, hogy apám ajtót nyitott. Hello, fater! Hát ilyen, tökösen. Mi apukám rám nézett meg a kislányra, és anyukám kiszólt, hogy hello, tehát ez
játszottam az agyat. Mi van, Józsi, mondta apunak, az semmi. Megérkezett a trónörökös, semmi baj, tele van önbizalom. És így megfogott az ővennél, 80 kiló voltam, és egy kézzel föltolt, hát artista volt, föltolt a falra, harag nélkül. Kislány meg azt mondta, kicsi, semmi baj, megbeszélünk, csak így egy picit várjuk. Hogy mondtad, kicsi fiam? Nagyon kellemetlen kezdett lenni ott a plafonon, a föltolt. Hogy mondtad, mi vagyok én neked, kicsi és akkor úgy kellemetlen kezdett, hogy már kezdett röhögni, tehát kezdett a dolog, mert kínos. Mondom, apa, nem rossz, ez már tetszik. És esetleg még lehetne egy picit finomítani. Édesapa, megy ez, és leengedett, nem bántott. És mondta, hogy parancsolnak befáradni, és mondta a fiamnak, tudod ki a fater, édes kicsi gyermekem. De ebbe semmi fenyeget, csak jelzett. Na, következő történt. Éreztem, hogy hülyeséget csináltam. Ez a... De hát egy kamasz fiú. Jó?
A lány mit szólt hozzá?
Na most figyelj. Apám hát jó képi pali volt. Engem beküldött apám a szobába, ott meditál az. Kislány, meghívhatom egy málaszörpre, vagy ez... Oda ment apám. Az a baj, Józsi bácsi, hogy van egy probléma. Mi van a fiammal? Nem, de hogy most megismertem Józsi bácsit, én jobb szeretném a Józsi bácsi udvaron. Kész! És ez komoly volt.
Kedves hallgatóink, Alfonzóról én úgy tudtam, hogy 1912. február 28-án született, és ebből az alkalomból hívtam meg mára fiát, Markos Györgyöt, de, mint kiderült, valójában február 29-e az igazi dátum, de nem baj, most már ettől folytatjuk a beszélgetést, majd egy kis zene után. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Markos György, karinti gyűrűvel kitüntetett színész, humorista és édesapjáról, Alfonzóról beszélgetünk, aki 1912. február 29-én született, de most 28-án ünnepeljük, hiszen az összes lexikon is minden adat azt mutatja, hogy ő 28-án született, de ugye az cököé volt.
Így van.
Tehát azért a 28-át te is valhatod, vagy...
Igen.
Mondhatod nyugodtan. Tehát itt már nagyon sok minden szóba került, hogy tulajdonképpen az, hogy te milyen humoristává, milyen színészé, milyen emberré váltál, azért az nagyban köszönhető nyilván édesapának, annak ellenére, hogy te ugye azt mondtad, hogy kezdetben nem akartál erre a pályára lépni, mert nem akartál az árnyékában maradni. Te mit láttál belőle, amikor gyerek voltál? Tehát amikor ő ugye járta az országot, világot, akkor számodra ő egy művész volt, egy színész volt, vagy akkor még csak egy apát láttál
benne? Nekem aputa volt, tehát azért mindig a nyakába vitt ide-oda. Általa ismerhettem meg az 50-es években Puskás öcsi bácsit, Cibort, Kocsist. Oda jártak a Széchenyi Gőzbe, és aput ott rajomtak. Józsikám, hogy néz? Iszatos kigyúrt ember volt. Egyáltalán szerették őt. Hát ugye én minden műsorát megnéztem, és ugyanúgy néztem 36-szor, mindig hozott valami újat. Elképesztő volt. Elképesztő volt. És fölléptünk egy műsorba, elvitt magával a műsorába, és akkor már fölvettek a főiskolára, és nem lehetett névvel kimenni szerepelni, még nem mondhatták be, mert első éves fős.
FH.
Igen. És fölléptünk Balatonon, voltunk a metró együttesen az Oránékkal, óriási sztárok voltak a 60-as években, és mondta a rendező, jó, hát akkor most nem jött el a akárki, és akkor Józsi, kiküldöm a fiadat a Gyurit első számnak. Hát az mondjuk Balaton, Földváron az egy nagyon elég érdekes közönség volt, ott az úri közönség, az egy elég hideg-rideg közönség volt abban az időt. Tehát ott első szám, kész, véged van. És mondtam, hogy én nem akarok, mert első szám, hogy rögtön engem befürdetnek. Akkor most mi legyen? Zapám azt mondta a rendezőnek, állj meg, nem, semmi probléma, kimegyek én elsőnek. Józsi, tehát te vagy a műsor sztárja. Mondom, kimegyek elsőnek. Egyrészt engem akart, tudom, megmenteni abból a látszatból, hogy nem nagy képű voltam, csak megijedtem, hogy az első fölépésre rögtön fagyok. És nagyon elszomorodtam, hogy ilyen helyzetbe hoztam őt, és láttam azt, hogy nyugi. Lehet, hogy bizonyítani is akart a stábnak, stáb többi tagjának, hogy nincs első szám, nincs rossz közönség, csak hülye színész, tehát, hogy nyugi. És kiment. Na nem úgy fogadták, mint a műsor közepén lett volna. Először jó.
Tehát, 10 percen belül
megette a közönséget. Nem tudott lejönni a színpadról. Majd lejött a színpadról, és azt mondta nekem, hát nem jó kimenni elsőnek, és tovább ment. Na innentől kezdve több vita nem volt. Tehát ezek is pedagógiai fogásai voltak, nem dumától kiment. És az ő, az a másik. Én hajlamos voltam fiatalon, udvarlás, edzés, elkésni. Hétre ott kellett volna legyek kezdés, és beestem 4-8-kor. Tehát egyrészt tiszteletlenség, kettő, tehát abszolút amatőr, nem védekezem, elítélem én is. És a Kosztolányi Dezsőtéri Szabadtéri színpadon játszottam, hát kaptam egy szerepet, és apukám is föllépett ott, a Horváth Tivadar volt a rendező, akit én nagyon tiszteltem. Nem voltam én tiszteletlen, csak elkéstem. Épp randi, mindegy. És megérkezem negyedik alkalommal, és a Horváth Tivadar úriemberként csak annyit mondott apámnak, hogy apám semmit nem szólt, ültet halálnyugiba, és akkor mondja Horváth, jó, akkor gyerekek, kezdjük onnan, a Markos Gyuri behozza a széket, és azt mondja az apám, Tiviké, vagy Markos Gyuri nem hoz be semmit. Hát mert ki van rúgva? De hát Józsi, hát amit csinál, jó csinál, de nem harmadszor is elkésve. Szia, kicsi fiam, elfáradhatsz. Egy percig nem volt bennem az, hogy nem volt felelősségre este se otthon, hogy nem állt velem szóba. Azt mondta, hogy aki ennyire nem becsüli a kollégáit, meg az egészet, annak nincs helye ott nálam. Az én műsoromban nincs szavasz. Úgyhogy ez a tétel is kifújt, többet ez nem fordul. Tehát nem letolt, hanem Markos Gyuri nem jön be. Na, aztán jött a Mozart, a Kálai Pista bátyja szerkesztő.
A triangulum.
És ütötte az ott. A Szilveszter 78.
Mondta
a Kálai Pista bácsi, azt mondta, a fiam itt nem játszik, nem visszük a izét, hogy öreg bakancsos, meg a fia a muszáj, nem. Azt mondja, akár egy hallottad már, Józsi, a fiad, milyen jó ötletei vannak? Szóval engem nem, Józsikám, itt én vagyok a szerkesztő, a gyerek úgy öltözik, és azt fogja csinálni, amit én kérek. Világos? Meg hátrált, szerette a Kálait nagyon. És beöltöztem fiatal Schubertnak. És emlékszem, apu bejött, megállt, Isten Gyarmati Pista bácsot, és a MÁV szimpatikusok, vagy a zenekar, ők nem tudták, hogy mit fognak kapni telébe, hogy szét fogják röhögni, nem fognak tudni komolyan játszani, hogy szét röhögik. Apám, nem jelentettem én meg.
Ez egy olyan jelenet volt, hogy néhány zenész, igen, ugye a korabeli ruhába beöltözve.
Pontosan, azok profi zenészek voltak.
És hát Alfonso pedig
és
volt
nem tudták, hogy mi, igen. De bejött ő is.
Karmester zenész.
A barokba.
Hegedűvel.
Pont meggyújtott a gyárhelyi légestény, majd meggyújtott a kottát. Porolta, jó, nem az elég. Beállt a kezébe a kottával, és rá volt írva a kotta tetejére, hogy Bach.
Igen, ezt látta a közönség. Szabad,
igen, persze. És következik. Én dámt hálnék meg, mint Wolfgang Amadeus Mozart gesprochen, ja, Mozart hat geboren in 1756 und seine geliebte schmeckende Kaposta zwecklich. Bach, was ist mit meinem Bauch? Németül Bauch has. Mi van a has? Bach, ja. József, auch hat geboren.
Az is ott született.
Akkor már baj volt a zenekarra, de súlyos baj, akkor már rajöktek. Tehát nem tudtak kivédeni. És én meg ott én eljátszottam, leültetett. Nem enged, azt mondta, ne poénkodj, te csak hülyít. És eljátszottam, hogy a szék, amire ülök, az eldül. És a Kála intett, hogy megy tovább, ez így jó. Mire az apám odajött, fölállt, ott, Ausztriát. És fogta, és a papír darabot nem óva tette, hogy kiegyenesíts, hogy még jobban eldűjön. De ezt nem, és még jobban. És akkor láttam, hogy pipa. És akkor jött a tubáktól, mindenkit végkirált. Hát nézze, piszis, nup.
Majd
oda jött hozzám, erre nem készült, és engem is királt, belenyújtva.
És megkóstolta.
Nein! Akkor már üvöltött a röhögéstől a zenekar.
És ez teljes rögtönzés volt az egész.
Igen, de ez... tudod, barokosan, kedvesen, mire félre vonult, és nézett, és ő is megkóstolt. Na, és akkor már látta az apu, hogy föl van véve a vonal, és a kiállt, és akkor elkezdte, hogy die kleinen Vögel singen, majd minden fölszól, odaálltam meg, Sterzel das Waldis voll, mit lied, a hamisan, kakuk, nein! Emlékszem. És innentől kezdve azt mondta Kálai, nem látod, hogy benne van? Nem érzed? És amikor volt a triangulum, glöbben, azt mondta, halló, Beethoven? Ott felrobbant az, és alig tudtak az operatőrik is, a kamerában úgy röhögött mindenki. És azt mondta Kálai, akkor még szó nem volt 78 vagy humorfesz, semmi. Ez semmi. Azt mondta, nem kéne ezt így folytatni, mert baromi jó. A gyerek tökéletesen ér, és akkor jött az Alfonso világszínászal, játszottam a
hírnökét. A néma hírnök.
Látom, készültél Alfonsóval. Tehát, és hát az a Ványad bácsi, még egy sztori, 75 Veszprémi Filmfesztivál, szovjet zsűri. És a drámák mentek. És valaki viccből betette a Ványad bácsit. Na most várjál. A veszprémi közönség a szétesett a röhögéstől, az oroszok nem értették, hogy mit mond magyarul. És azt mondták, hogy nyílt, pacsimú, mit nevetnek ezen? Mert ugye Ványat, Ványatovics, vinyog, bántanak a szelek, azok a nődobok. És végül, de egy gyönyörű Csehov játszódott le, ő stílusba maradt. Hát ha látod a Csehov darabokat, ez erről szól a nagy semmiről.
Telik az idő hiába.
Igen, hiába, abszolút. Elmegyek Moszkvába. Elmegy. Ez el. Hát ha elmegy, akkor hozzon 10
túrót.
De én nem jövök vissza, ez nem jön, akkor ne hozzon. Most vége. És úgy röhögtek, és a szovjet zsűri azt mondta, miért? Hát ez a hangsúlyból azt hitték, hogy ez egy véres, komoly, és zseniális stílus paródia volt. Na most őt ezért mondtam annak idején, hogy nem szabad. És látod, a sors úgy jön, hogy én szerettem volna más vonalon esetleg. És
beszippantott ez a világ. Hát aztán, oda tartoztál.
Nem, hanem megnyerek egy humorfesztivált, ahol már nem volt érdemes elengedni a kocsirudat. Mert jöttek a munkák, a megbízások. És a Kisnádas fölvette a tempót, és csináltuk, és aztán jött az a pillanat, amikor a Gyuri, hogy van, jobban földolgozt, bár az édesapja 55 éves volt csak, az enyém 75, de Gyuri valahogy fiatalság, nem tudom, jobban földolgozta, érted? Tehát ő tovább lépett, én meg rám nézett mindig, és így csinált, hogy jó, jó, de hát legalább a szín, érted, csak a Józsi sas, amit mondtam. De nem bánom, mert így nem az maradt meg, hogy láttad, hogy milyen szörnyű volt benne. Ezt nem.
Hogyha már itt az Alfonso Világszínházról igen, beszélünk, ugye hát ebbe gyakorlatilag minden benne igen, volt, amit ő tudott.
Igen.
És hát ha Alfonzóról beszélünk, akkor nem lehet nem beszélni a Kemény kalap és Kulti Orr című filmbe, ami szerintem tehát tényleg a jutalomjátéka volt, abban is minden arcát megmutatta, ami
igen,
létezett.
Igen.
És még egy dolgot mondok, hogy ugye abban a filmben, aki szerepelt, az mindegyik csodálatos.
Szuper, a
legkisebb karakternek igen, tűnő is, maradó, tehát mindenkitől tudsz egy mondatot mondani.
Persze, Bánati Laci, azt tudod, hogy a Bánati Laci.
Ő volt a kormányos.
Igen, azt tudod, hogy nagy piás volt, óriási piás volt. Nem, de nincs baj ebben. És a Bácskai Lauról, aki egy zseniális
rendező. Ő volt a rendező.
Zseniális rendező. Azóta jelent, hogy na mi van, Bagaméri? Így indul a téren a jelenet, és be volt rúgva, és azt mondta, apám jött, hogy megjött Bagaméri. Azt mondta, Bagaméri, Alfonso, miért hazudozol? Álljunk meg, nem Alfonso, Bagaméri. Jó van, na ne oktass te engem, Bagaméri. És 17-szer, mi van, Alfonso? Jó, most egy a lényeg a történetnek, hogy de közben, most csak azt azért mondtam, hecben, vízben, hogy rettetes a Halmon Pétertől kezdve, és az összes többi színész, hát a Ráda is zseniális volt, mint orvosként, ott ugye emlékszel?
Igen, igen.
És zseniális, minden
szerepel. Minden gyereket be akart venni a zárt fertőző osztályra.
Abszolút. Teljesen zseniális. És közben emlékszem erre a forgatásra. Néztem a
te nem szerepeltél benne, ha jól emlékszem.
Nem is akartam. Nem. Csodáltam, és néztem, és valami olyan őrület vette körül az apámat a film bemutató után 75-ben, hogy ezt el nem tudom. És még egy Hollywoodba tudott, hogy a gyerek kategória Oscar díjat nyert. Na, többiről most nem beszélek, mert aztán az ő még csak ennyit se kapott tévétől, hogy köszönjük. Na, mindegy, nincs jelentősége. És de az róla szólt végül is.
Teljesen.
Szegény Szilágyi Pitya az utca hírnöket.
Hát ő azóta is, akármit csinálhatott, azóta is maradt az utca hírmondója.
És a gyerekek, Berkes.
Igen, kis Berkes, Kovács Krisztián.
Tündér, és hát az a záró, az a cirkusz, az a...
Banja halamandzsától
kezdve. És akkor
az igazgató úr egy szent, hát tényleg, tehát minden karakter, aki megjelent, mindenki csodálatos volt, és valahol tényleg úgy lehetett érezni, hogy ebben a filmben Alfonso köpönyegéből került elő az összes szereplő, és felnőttek hozzá.
És félelmetes volt,
káprázatos
hogy apám
volt.
Ez a film volt az, ahol ő abszolút kiélhette magát. Igen.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai adásban. Nagyon szépen köszönöm Markos Györgynek, hogy beszélgethettünk édesapjáról, Alfonzóról, aki 1912-ben február 29-én született, de most 28-án beszélgettünk róla, mert a szökőév volt, ezért most volt alkalom. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és vidám órát tölthettünk.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.
A hajad érintse arcom, mosolyod bűvöletben tartson, a színek titkát szemedben keressen, a szerelmet csak benned szeressen, engedd meg. Engedd meg, engedd meg. Ha szemembe hull is a hajam, én nem simítom el. Ha közönybe hull is a szavam, én nem csitítom el. Kell a kezed, ó,
kell a kezed. Ha mozog alattam a föld, én mégis állok. Ha megnő lassan a hold, én mégsem látom. Kell a kezed. Kell a kezed.
Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnalban 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb egy hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.